A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumából olvasom Isten igéjét a 23. fejezetből, a 32. verstől kezdődően, az igét, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Lukács evangéliumából így szól hozzánk Isten igéje a 23. fejezet 32. versétől. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívnak, keresztre feszítették őt, mármint Jézust, és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig velük együtt és csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondta neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomba. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva, meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már felolvasott ige szakaszból olvasom, Lukács evangéliumának 23. fejezetéből, a 34. vers első feléből. Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, nem véletlen az, hogy ezt az igét választottam a mai istentiszteleten, noha még nincs nagypéntek, és a felolvasott történet a nagypénteki eseményeket írja le. Azt gondolom, hogy ez az ige szakasz, illetve ez az ige vers, ez nagyon szorosan kapcsolódik a hetedikeseknek a szolgálatához, mely egy nagyon fontos üzenetre hívta fel mindannyiunknak a figyelmét, mégpedig azt, hogy vannak az életünkben láncolatok, és ezeket a láncolatokat meg lehet szakítani és valami újat kezdeni. Ki lehet lépni a megszokottból, és lehet másként élni és cselekedni. A szolgálatuknak az első részében alapvetően azt láttuk, hogy hogyan működik a világ, az a világ, amiben élünk. Ha valakit megütnek, a megszokott az, hogy visszaütnek. Hogyha valakit megbántanak, akkor ő vagy visszabánt, vagy ezt a bántást adja tovább a soron következőnek. Egy bő héttel ezelőtt a pénteki reggeli áhítaton beszéltem a békesség kapcsán arról, hogy sok veszekedés és sok konfliktus vesz körül bennünket, mert az emberi indulat az alapvetően az, hogy meg kell torolni. Ha sérelem ért, azt nem lehet annyiba hagyni. Muszáj visszavágnom, muszáj valahogy kiengednem a gőzt. Ott is elmondtam, hogy minden verekedés az úgy kezdődik, hogy valaki visszaütött. Mert hogyha ez a valaki nem ütne vissza, akkor nem alakulhatna ki a verekedés sem. Nem tudom, hogy ki az a testvérek közül, aki találkozott már azzal a mondással, hogy a becsület az bosszút kíván. Ezzel a gondolattal találkozunk regényekben, filmekben, találkozunk a történelemben, az irodalomban, az életnek sok-sok területén. A becsület bosszút kíván. Ez azt jelenti, hogy ha megsértenek, ha megbántanak, ha veszteséget okoznak nekünk, akkor csak úgy lehet helyreállítani az egyensúlyt, ha mi azt megtoroljuk. Ha bosszút állunk. Hány ilyen pillanat van mindannyiunknak az életében? Megyünk a folyosón, az iskolába, meglöknek bennünket, és mi rögtön késztetést érzünk, hogy visszalökjünk, vagy tovább lökjünk. És nem tudjuk elengedni. Valaki mond nekünk valami csúnyát, akkor nekünk is vissza kell vágni. De ugyanez megtörténik felnőtt korban is. Ér bennünket valami sérelem, azt vagy visszaadjuk, vagy továbbadjuk. Szokták mondani, és ez megjelent egyébként itt a jelenetben is, hogy bemegy a felnőtt a munkahelyére, rossz napja van valamiért a főnökének, és leszidja őt. Hazamegy, és leszidja a gyereket. A gyereknek már nincs sok lehetősége, leszidja a kutyát, ami nem jó helyre ült. A szerencsétlen állat meg nem érti, hogy ez miért történt. Mikor ő ugyanúgy ült vagy feküdt, mint korábban. Ezek azok a láncolatok, amiket mi élünk. De ez történik a világban is. Sérelem ér egy országot, akkor ezt meg kell torolni. Lehetőleg, hogyha van erőnk hozzá, akkor egy nagyobb és erősebb válaszcsapással. Hány és hány ilyen konfliktus övezi a világunkat. De mondok egy történetet, amiben ez nagyon szépen jelenik meg. Egy olyan történetet, amit szerintem mindenki ismer. Élt egyszer egy faluban egy nyakig láb dologtalan legény. Tudja ki az? Tudja valaki ki az? Senki? Úgy hívták Ludas Matyi. Matyinak nem fűlött a foga a munkához, inkább csak a ludjait terelgette. Egy nap gondolt egyet, és elindult a döbrögi vásárba, hogy eladja a falkáját. A vásár ura, gőgös és kegyetlen döbrögi úr szemet vetett a szép ludakra, de nem akart értük tisztességes árat fizetni, fél áron akarta elvinni őket. Matyi azonban nem ijedt meg, és bátran nemet mondott az úrnak. Döbrögi erre égtelen haragra gerjedt, elvetette a ludakat, Matyit pedig deresre húzatta, és 25 botütést méretett rá a hajdúival. Matyi azonban nem sírt, nem könyörgött, hanem amikor felállt a deresről, belenézett Döbrögi szemébe, és csak ennyit mondott: jegyezze meg, Kend, háromszor veri ezt Kenden Ludas Matyi vissza. Ismerjük a történet folytatását, évek telnek el, Matyi felnő, Döbrögi talán már el is felejti, hogy mit ígértek egyszer neki, amikor is Döbrögi kastélyi építésbe fog. És jön egy híres olasz építész. Elmennek az erdőbe fát válogatni. És amikor az építész már csak kettesben marad Döbrögivel, akkor kikötözi az építész Döbrögit egy fához, leveszi a maszkot, és kiderül, hogy Matyi volt a maszk mögött, és 25-öt ver rá a bottal. Eltelik egy kis idő, Döbrögi még próbál valahogy lábadozni a sérüléseiből, amit Matyi okozott neki. Próbálják gyógyítani, de nem sok sikerrel, amikor is egy híres orvos érkezik a faluba. Egy fura, szemüveges német doktor. Tudjuk jól, Matyi volt megint csak. Azt mondta, a gyógyuláshoz különleges füvek kellenek, és elküldött mindenkit a mezőre gyűjtögetni. És amint kettesben maradtak a kastélyszobába, Matyi felvette magát, és másodszor is 25 botütés mért Döbrögire. Döbrögi most már rettegett, fegyveres őrökkel vette magát körül, Matyi azonban túljárt az eszükön. Felbérelt egy legényt, aki a város túlsó végén elkiáltotta magát, mikor egyszer kint jártak, hogy én vagyok Ludas Matyi. És mikor ezt a kiáltást meghallották, a katonák, mindenki a nyomába eredt a csikósnak, így hát megint csak kettesbe maradt Matyi Döbrögivel, és harmadszor is megadta neki, ami jár. Próbáltam figyelni a gyerekeket, felnőtteket a történet közben. Milyen érdekes az, hogy jót mosolyunk ezen a történeten, és egy fantasztikus rajzfilmet is készített belőle Dargai Attila. Én is nagyon szeretem. De milyen különös ez, mert ami itt történik, az tulajdonképpen egy tragédia. Mert nem más látunk ebben a történetben, egy bosszú hadjáratot. Sérelem ért, teljesen mindegy, hogy jogosan vagyok tanul, de sérelem ért, és nem tehetek mást, muszáj valahogy ezt megtorolnom. És ezt látjuk Matyin. És milyen megdöbbentő, nem? Olvassuk a mesét, vagy hallgatjuk, vagy nézzük, és mi azért drukkolunk, hogy sikerüljön a bosszú. Nem így van? Azért drukkolunk, mert ez fakad az emberi természetünkből, hogy ez a láncolat ne szakadjon meg. Hát szegény kölköd sérelem érte. Hát csak sikerüljön már neki. Hát nem lehet az, hogy ez megtorlás nélkül kerül, menjen végbe. Sőt, ha Matyi föláll és elmegy, mit gondolunk róla? Talán el is hangzott itt a történetben, egy lúzer. Egy balek, aki hagyja magát. Nem így gondolkodunk? Én azt látom, hogy nagyon sokszor így. És azt gondolom, hogy az a történet, amit most felolvastam a Szentírásból, ez nagyon világosan tanít arról bennünket, hogy milyen is az isteni lelkület, a krisztusi lelkület, ami egészen más, mint ami megjelenik ebben a Ludas Matyi történetben. Jézus szenvedés története csaknem mindenki előtt ismert. A másodikos hittankönyvben már szerepel Jézus szenvedés története, keresztre feszítése. Gondoljuk csak végig röviden, hogy mi történik. Jézust elfogják, hamisan vádolják, kigúnyolják, megcsúfolják, megkorbácsolják, töviskoszorút tesznek a fejére, kivitetik vele a keresztet a Golgotára, szögeket vernek a kezébe, a lábába, és keresztre feszítik. És mindeközben tudjuk azt az igéből, hogy Jézusnak hatalma lenne arra, hogy 12 sereg angyalnál többet hívjon, és leszállva a seregről mindenkit eltakarítson maga elől. De mit tesz Jézus? Lenéz a keresztről az őt gúnyolókra, az őt bántókra, az őt kicsúfolókra, és azt mondja, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lett volna hatalma megvédeni magát. Lett volna hatalma visszaütni. De azt mondja, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tulajdonképpen azt teszi, amiről tanított a hegyi beszédben. Hogy mondja az írás? Szeresd fel a barátodat, gyűlöd ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, mondja Jézus, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ez az, amit ő gyakorlatban megél a kereszten. És itt sokkal többről van szó, mint egy egyszerű példaadásról. Mert ez az imádság, ez nem csak azokért szólt, akik ott vannak a kereszt alatt, hanem szólt értetek, érted, és szólt értem. Mert mi azt hisszük és azt valljuk, hogy Jézus Krisztust a mi bűneink szegezték fel a keresztre. Ő nem csak azokért könyörög, akik ott vannak fizikailag, hanem könyörög értünk is. Hogy Isten bocsásson meg nekünk is, mert nem tudjuk, mit cselekszünk, amikor vétkezünk ellene és egymás ellen. Ézsaiás mondja ezt, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Azért halt meg, azért adta az életét, hogy megtörjön a lánc, a láncolat, hogy lehessen újat kezdeni Krisztussal, hogy felismert, hogy mennyire szeret téged az Isten, és nem visszavág, amikor te megbántod őt. Nem odapörköl egy villámmal, amikor te istenkáromló módon beszélsz, vagy bántasz másokat, hanem szeretettel hív, hogy Isten kegyelméből megváltozhass, hogy más emberré légy, hogy ne folytatódjon veled a láncolat, hanem új lánc kezdődjön a Szentlélek által. És arra hív ezzel a példával még Krisztus, hogy éljünk így. Igen, van, hogy bántanak, De tudunk-e imádkozni a minket bántókért? Meg tudunk-e bocsátani, ahogy Isten megbocsátott nekünk? Vagy forgatjuk magunkba a haragunkat? Lehet új láncot kezdeni, mert Isten Jézusért megbocsátott neked és nekem. És élhetünk úgy hálából, hogy mi is megbocsátunk másoknak. Nem megtorolsz, nem visszavágsz, hanem elengedsz és engeded, hogy Isten szeretete átjárja életedet. Sokan gondolják, akkor igazán kemények, hogyha visszavágnak. Próbáljátok ki, sokkal-sokkal több erő kell ahhoz, hogy ne üss vissza, hanem imádkozz érte. Hogy szeress akkor is, amikor a másik nem érti meg. Ez az a példa, amit Krisztus megmutatott számunkra a kereszten, és imádkozunk most azért, hogy a Szentlélek által mi is, ami Urunkhoz hasonlóan tudjunk élni és cselekedni. Amen.